szövetség státusza. A mózesi szövetség volt az alapja a törvény korszakának. Ez volt az egyetlen feltételes zsidó szövetség, és a messiás halálával végleg véget ért Róma 10.4, 2 Korintus 3.3-11, Galácia 3.19-29, Efézus 2.11-18, zsidók 7.11-12-18. Ebből adódóan tehát a mózesi törvény már nincs érvényben. A proféciákban már azelőtt látható volt, mielőtt a messiás meghalt volna, hogy megszabadítsa a zsidókat a törvény büntetésétől, hogy a törvény érvényét veszti, Jeremiás 31-32. A mózesi szövetség státuszát 7 pontban fogjuk megvitatni. A Mózes törvényének egysége. Számos hívő gondolkozásában és tanításában két olyan tényező bontakozott ki, amelyek hozzájárultak a Mózes törvénye körüli zűrzavar kialakulásához. Az egyik a törvény felosztása szertartási, jogi és erkölcsi parancsolatokra. E felosztás alapján sokan arra a következtetésre jutottak, hogy a hívőre nem vonatkoznak a szertartási és jogi parancsolatok, de az erkölcsiek ezzel szemben továbbra is érvényesek. A másik tényező az a hit, miszerint a 10 parancsolat a mai napig érvényben van, ám a többi 603 parancsolat már nem. Amikor egy hetednapi adventistával találkozunk, szemléletük problémákhoz vezet a negyedik parancsolat a szombat megtartása kapcsán. Ezen a ponton elindul a mellébeszélés, ami következetlenséghez vezet. Meg kell értenünk, hogy a mózesi törvényre az írás teljes, megbonthatatlan egységként tekint. A tóra, vagyis törvényszót mindig egyes számban használja, amikor Mózes törvényéről beszél, még akkor is, ha az 613 parancsolatot tartalmaz. Ugyanez igaz a görög nomosz szóra az új szövetségben. Mózes törvényének szertartási, jogi és erkölcsi részekre bontása kényelmes akkor, amikor a törvényben szereplő különböző parancsolatokat tanulmányozzuk, ám maga az írás soha nem osztja fel őket ilyen módon. Arra sincs igei alap, hogy a 10 parancsolatot külön válasszák az összes 613 parancsolattól, és csak is azt tekintsék örök érvényűnek. Mind a 613 parancsolat egy megbonthatatlan egység, ezekből áll Mózes törvénye. A Jakab 2.10-ben álló kijelentés hátterében pontosan ez a mózesi törvénynek megbonthatatlanságról szóló elv áll, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. A lényeg egyértelmű. Ha valaki csak egyetlen egyet is megszeg a 613 parancsolatból, vétkezik Mózes egész törvényének megszegésében. Ez csak is akkor lehet igaz, ha a mózesi törvény megbonthatatlan egység. Ha ez nem így van, akkor csak is annak az egy parancsolatnak a megszegésében vétkes az illető, nem az egész törvény megszegésében. Más szavakkal, ha valaki megszeg egy jogi törvényt, vétkes a szertartási és erkölcsi törvények megszegésében is. Ugyanez igaz, ha erkölcsi vagy szertartási törvényt szeg meg valaki. Hogy kicsit jobban szemléltessük, ha valaki sonkát eszik, Mózes törvénye szerint vétkes a 10 parancsolat megszegésében is, bár azok közül egy sem említi a sonkát. A törvény megbonthatatlan egység, s ha egyet is megszegünk a 613-ból, mindegyiket megszegjük. Hogy világosan megértsük Mózes törvényét és annak viszonyát a hívőhöz, akár zsidó, akár nem zsidó hívő is legyen az, fontos úgy tekintenünk rá, ahogyan az írás látja, egy egységre, melyet nem lehet olyan részekre bontani, amelyek már nem érvényesek, és olyanokra, amelyek még igen. És nem lehet bizonyos parancsolatokat elkülöníteni, és ezáltal más pozíciót adni nekik, mint a többi parancsolatnak. Mózes törvényét hatályon kívül helyezték. Az új szövetség kristálytiszta tanítása az, hogy a messiás halálával Mózes törvénye hatályon kívül lett helyezve. Más szóval a törvénynek a maga teljességében többé már nincs tekintélye egyetlen ember fölött sem. Ez több írás részből is nyilvánvaló. Az első ilyen Róma 7.5.6. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak, most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a lélek újságában, a léleknek újságában, és nem a betű újságában. Pál kihirdeti, hogy a hívő megszabadult a törvénytől. Az itt használt görög szó, a katargeo, melynek jelentése hatályon kívül helyezni, a törvény tehát hatályon kívül lett helyezve a hívő életviteli szabályainak tekintetében. A másik írásrész Róma 10.4, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. A vége szó a görögben a telosz, és jelenthet megszűnést vagy célt. Bizonyítékok azonban arra utalnak, hogy itt a szó jelentése megszűnés. Tyer például a telosz elsődleges jelentését így határozza meg. Vége, vagyis megszűnés, az a határ, ahol a dolgok megszűnnek létezni. Az írásban jelenthet átmeneti megszűnést is, Krisztus véget vetett a törvénynek, Tyer nem csupán megszűnést tekinti a telosz elsődleges jelentésének, hanem ide sorolja Róma 10:4-et is, olyan versként, melyet ebben az értelemben használnak. A használat gyakorisága szempontjából a cél jelentés sem másodlagos, sem harmadlagos helyen nem szerepel, csupán negyedikként szerepel a listán. Arndt és Greenwich az ige alak elsődleges Greenwich az ige alak elsődleges meghatározásaként a végéhez érni, befejezni, beteljesíteni szavakat említi. A telosz, mint névszó, elsődleges jelentése pedig vég és megszűnni, abba hagyni értelmében. Róma 10:4-et ők is ebbe a kategóriába sorolják, és a cél jelentést csak harmadikként említik. Ezen kívül a megszűnés jelentése is inkább egybeesik a Róma beliekhez írt levél szöveg környezetével és azzal, amit Róma 7:5-6-ban mondott. A végső elemzés során azonban ennek nincs jelentősége, hiszen az írás egyéb részei mindkét igazságot tanítják. A messiás a törvény célja, és ugyanakkor a törvény megszűnése is. Mivel a messiás a törvény vége, ez azt jelenti, hogy a törvény által nincs megigazulás. Galácia 2:16. Ez természetesen mindig is igaz volt, ám ezen kívül sem megszentelés, sem tökéletesítés nincs a törvényen keresztül. Zsidók 7:19. Ezért teljesen nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy a messiásban a törvény a végéhez ért, és annak sem a megigazításban, sem a megszentelésben nincs funkciója. Különös tekintettel a hívőkre hatálytalanná tétetett. Harmadszor a törvényt sohasem arra szánták, hogy állandó igazgatás legyen, csupán átmeneti. Ezt mondja Galácia 3:19 is. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljű a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. Ebben a szövegösszefüggésben Pál kijelentette, hogy Mózes törvénye kiegészítés volt az ábrahámi szövetséghez, azért adták hozzá, hogy a bűn meghatározása világos legyen, és hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy Isten igazságosságának mércéje szerint mindenki híján találtatott. Átmeneti kiegészítés addig, amíg a mag, a messiás el nem jön, most, hogy eljött a törvénynek vége. A kereszttel a kiegészítés működése megszűnt. Egyszer a messiással új papság vette kezdetét, Melkisédek rendje szerint, nem Áron rendje szerint. Mózes törvénye szolgált a lévitai papság alapjául, és elválaszthatatlan kapcsolat állt fenn a kettő között. Ezért Zsidók 7:11-18 szerint az új papságnak új törvényre volt szüksége, melynek égisze alatt működhetett. Zsidók 7:11-12 lényege az, hogy a törvény alatt csak is egyfajta papság létezhetett, a lévitai papság. A lévitai papság azonban nem hozta el a tökéletességet. Ezt Zsidók 9:11-10:8-ban látjuk, mely világosan elmondja, hogy az állatok vére nem hoz tökéletességet, erre kizárólag a messiás vére képes. A lévitai papság alapja Mózes törvénye volt. A lévitai papság eltörléséhez és a helyett egy új papság, Melkisédek papságának megalapozásához a törvény megváltozására volt szükség. Amíg Mózes törvénye érvényben volt, addig az ároni vagy lévitai papságon kívül más papságnak nem volt törvényes rendje. Zsidók 7:13-17. Megváltozott vajon a törvény? Zsidók 7:18 kijelenti, hogy a mózesi törvény eltöröltetett, mivel már nincs érvényben, új papság született a Melkisédek rendje szerint. Ha a mózesi törvény még mindig érvényben lenne, Jézus nem tevékenykedhetne papként. Mivel azonban Mózes törvénye már nincs érvényben, Jézus Melkisédek rendje szerint való pap lehet. Ebből adódik, hogy Mózes törvénye egy új törvény miatt eltöröltetett, és ez az új törvény iktatta be a Melkisédek rendje szerint való papot. Ötödször a zsidókhoz írt levél szerzője úgy folytatja 8:8-12-ben, hogy a fenti igazságot a próféták már rég várták. A 8:12 versekben, Jeremiás 31:31-34-ben szereplő új szövetséget idézi, majd a 13. versben erre a következtetésre jut. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhetik, közel van az enyészethez. Így hát Mózes törvénye óvá lett, Jeremiás szerint és a messiás halálával pedig elenyészett. Ha Hatodszor a törvény a közbevetett választófal, mely Efézus 2.14.15 szerint már lerontatott, mert ő, ami békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörülvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse, ő magában békességet szerezvén. Amint korábban azt már említettük, Isten négy feltétel nélküli örökszövetséget kötött Izraellel. Ez a négy zsidó szövetség közvetítette Isten minden fizikai és spirituális áldását. Isten egy ötödik feltételes átmeneti szövetséget is adott, a mózesi szövetséget, melynek része a mózesi törvény. A törvény közbevetett választófalként szolgált, hogy a pogányokat pogány mi voltukban visszatartsa a zsidó spirituális áldásoktól. Ha a mózesi törvény még mindig érvényben lenne, akkor továbbra is választófalként szolgálna, hogy távol tartsa a pogányokat, ám ezt a választófalat a messiás halála lerontotta. Mivel a választófal a mózesi törvény volt, ez azt is jelentette, hogy véget ért a törvény. A pogányok pogányokként a hit alapján élvezhetik a zsidó spirituális áldásokat, amikor a messiási ígéret részeseivé válnak. A hetedik bizonyíték a mózesi törvény eltörlésére Galácia 3:23-4:7 részen alapul. Ebben a fejezetben a törvényre pedagógusként tekintenek, tanítóként, akinek feladata a kiskorút a messiásba vetett érett hitre elvezetni. Miután hívővé válik, többé már nem áll a tanítója, vagyis Mózes törvénye alatt. Ez a rész a napnál is világosabban azt tanítja, hogy a messiás eljövetelével a törvény többé már nincs hatályban. A mózesi törvény eltörlésének bizonyítékai sorában a 8. 2 Korintus 3:2-11, amely szerint a törvény egy bizonyos részének nincs létjogosultsága. Ezt a részt, a 10 parancsolatot azonban a legtöbb ember meg akarja tartani. Először is meg kell értenünk, mit mond Pál a mózesi törvényről. A 3. és 7. versben a figyelem a 10 parancsolatra irányul, mivel ezeket kültáblákra írták. A 7. versben ezt a halál szolgálatának nevezi, a 9. versben a kárhoztatás szolgálata. Ezek negatív, ám igaz jellemzők. A lényeg tehát az, hogy Mózes törvénye, melyet legkifejezőbben a 10 parancsolat képvisel, a halál és a kárhoztatás szolgálata. Amennyiben a 10 parancsolat ma is érvényben lenne, ezek ma is igazak lennének rá. Ám többé már nincs érvényben, hiszen a 7. és 11. versek kijelentik, hogy a törvény elmúlt, itt a görög katargeó szót használja, ami azt jelenti, hogy hatályon kívül helyez. Mivel ebben az írás részben a hangsúly a 10 parancsolaton van, ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat elmúlt. Egyértelmű. Mózes törvénye, és azon belül különösképp a 10 parancsolat többé már nincs érvényben. Valójában a messiás törvényének felsőbbrendűsége abban is megmutatkozik, hogy az soha nem lesz hatálytalanítva. A szövetségi teológiával szemben a diszpenzációs teológia azt a tanítást képviseli, hogy a 10 parancsolat már hatályon kívül van, és ezért nem szükséges exegetikai tornamutatványokat végrehajtania, hogy megmagyarázza, miért nem kell megtartani a szombatot annak ellenére, hogy azt a 10 parancsolat igazából megköveteli. E rész összefoglalásaként a törvény egy 613 parancsolatból álló megbonthatatlan egység, és teljes egészében hatályon kívül helyezték. A messiás keresztje után egyetlen parancsolat sem folytatódott. A törvény tanulmányozható és a tanítás eszközeként használható, hogy megmutassa Isten az igazságosságáról alkotott mércéjét, az ember bűnös mi voltát és szükségét egy helyettesítő, engesztelő áldozatra. Használható arra, hogy számos spirituális igazságot tanítson Istenről, mint emberről. Használható arra, hogy elvezesse az embert messiáshoz, Galácia 3:23-25, a törvénynek azonban teljesen megszűnt azon funkciója, hogy tekintélyt gyakoroljon az egyén fölött. Többé már nem a hívők életét meghatározó szabályrendszer.